Bor, és a minden szövegbe életet lehelni tudó Zöldi Gergely miért választotta ezt a darabot? A második rész megindokolta a választásokat. Önzés és önzetlenség, szeretni tudás és a másik elfogadása, vállalása, a külvilág számára érvényesülni, sikeresnek lenni, vagy megpróbálni bekapcsolódni a másikba és családot, az otthont, a gondoskodást, felelősségét felvállalva élni. Ez a dilemma, amivel mindenkinek bármilyen korosztály is foglalkoznia kell. Szereplők, elbűvölők. Kercsőrs fantasztikus díszletet tervezett, amely érzékelteti azt a különös helyszínt. Szakács Györgyi ruhái gyönyörűek. Krisza szomszédné a magára semmit sem adó anorákban és a nadrágok különféle formájában, és Ulman Mónika az ügynökség vezető, aki, hogy ilyen főnök nincs, de neki mégis elhisszük, hogy van. Legenda háza, a színdarab Magyarországon a Teatro Mundi Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével került színre. Hernádi Judit, Járó Zsuzsa, László Lili, Sruff Milán szereplésével. Orlai produkció. Az Art Department mindent összevetve, kiállítása. A permakultúrás kertben minden elem szorosan összefonódik, és a tudatosan elvetett magukkal együtt a spontán kihajlító növények is teret kaphatnak. A természetes ökológiai folyamatok utánzásának helyszíne, amely az egyes fajok egyéni és közös fejlődését egyaránt eredményezi, miközben etikai alaprendszerként is funkcionál. A kiállítás egyéni alkotások szövevénye, ahol a szándékosan keresett kapcsolódások mellett meglepő összefonódások is kialakulhatnak. A képzőművészeti gyakorlatok nem egy merev koncepcióba illeszkednek, hanem együtt formálják a rendszert. Ilyen értelemben egy-egy kiállított alkotás nem önállóan részesedik a koncepcióból, hanem a többivel egységben alkotja meg azt. A Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművészetelmélet első éves mesterszakos hallgatói együttműködést kezdeményeztek az egyetem doktori iskolájával. A kurátori munka kiinduló pontját nem egy előre meghatározott téma jelentette, hanem a felhívásra jelentkező művészek alkotásai, munkamódszerei és doktori kutatásai alakították a koncepciót. A kiállításról Juhász Anna kurátorral beszélgetek.
Tehát hogy született a kiállítás ötlete, ugye ez a mesterséges és a természetes? A Parque Güellben nekem a Gaudi volt az első ilyen jellegű organikus élményem, de hát ugye az egy egész más képzőművészeti látásmód. Hogy született ez a 21. századi ötlet, amiben már ugye a mesterséges intelligencia még mindenféle működik?
Ez a kiállítás az úgy született, ez a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskolájának és a képzőművészet elmélet tanszékének, ami közkeletűbb nevén kurátorszakként ismert a szakmában, a közös kiállítása, és ez úgy született ez a kiállítás, hogy a kurátor hallgatóknak, amikor elkezdik ezt a szakot, a mesterszakot, akkor van egy kiállítás rendezési gyakorlat órájuk, és ennek én vagyok az oktatója most ebben az évben, és kérdezgettem a fél évvelén a hallgatókat, hogy van-e valami olyan téma, ami érdekli őket. Azt a keretet adtam nekik, hogy mit gondolnak arról, hogyha a doktori iskolát keressük meg együttműködésre. Ez egy nagyon laza keret, nem akartam őket korlátozni, és ők nagyon nyitottak voltak erre, és azt mondták, hogy nem szeretnének előre kitalálni egy témát, hanem ismerjük meg a doktoriskola diákjait, és hogy akiket érdekel ez az együttműködés, utána az ő portfóliójukat, munkásságukat nézzük meg. Olyan szempontból is nagyon szerencsések voltunk, hogy a doktoriskola ugye egy műhelyként működik, és minden héten például szoktak egymásnak is bemutatkozó előadásokat tartani, és erre, amikor csak tudtunk, mi is eljártunk, tehát hogy mélységében is egy csomó kiállító művészünknek meg tudtuk ismerni azt, hogy éppen mivel foglalkozik. Ezek nagyon gondolatébresztő alkalmak voltak. Mi úgy kerestük meg őket, hogy gyakorlatilag nagyon minimális dolgokat tudtunk nekik javasolni, ott az elején még helyszínünk se volt, aztán az Rajk Juditnak köszönhetően lett az Art Department befogadó hely. Én már annak nagyon örültem volna, hogyha mondjuk egy ilyen 7-8 művész lehetőséget lát arra, hogy ebben részt vegyen, vagy hogy ezt egy lehetőségnek látja, nem pedig egy tehernek, hogy még valaki akar tőle valamit, és ehhez képest nagyon nyitottak voltak a doktoriskola a művészei erre a megkeresésre, és végül nagyon sokan jelentkeztek, és mi nem válogattunk, hanem mindenkit, akit érdekelt ez a folyamat, őket kiállító művészként befogadtuk ebbe, és onnantól az ő munkáikból kiindulva született meg ez a koncepció.
Akkor a koncepcióról, mert van egy téma, amit nagyon sok színűen járnak körül.
A téma az úgy alakult ki végül, hogy a hallgatók, ahogy nézegették ezeket az anyagokat, észrevették azt, hogy nagyon sok munka foglalkozik valahogy a természetesnek és a művinek, a organikusnak, nem organikusnak a kapcsolatával. Nagyon sokféle szempontból. Például az egyik doktori hallgató, Borhi Balázs, ő egyébként kertész is, tehát hogy kertész végzettsége is van, és hogy az ő képeim, például pont ami most ki van a kiállításban, ez volt az egyik első ilyen munka, aminél ezt éreztük nagyon erősen, hogy egy olyan tájkép, amiben a kerteknek ez a mesterséges és természetes jellege ez így egyszerre jelenik meg, és hogy sok más kiállítónál a kert, mint téma, vagy a matériák, természetes matériák, azok megjelennek, de hogy közben mindig a kulturális is, tehát például, nem tudom, van egy másik kiállítónk, Borbély Zita, akinek egy előző kiállításának egyébként az is volt a címe, hogy Patterns of a Compost, tehát ugye komposzt mintázatai, és például egy nagy föld kupacba installál ilyen kicsi műtárgy lényeket, akik tényleg valahogy egy ilyen kis lény és egy műtárgy közt helyezkednek el, és ez meg szintén nagyon izgalmas volt, hogy például ezek pici, legtöbb esetben absztrakt grafikaként is értelmezhető munkák, amik például nagyon jól át tudtak kötni minket olyan alkotói praxisokhoz is, amik mondjuk pont erre a organikus, nem organikus vonalra kevésbé voltak ráhúzhatók, például Szlávik Barbara munkássága, aki absztrakt képeket fest a doktoriskola hallgatója, de hogy közben meg például így különböző utakon meg mégis azt éreztük, hogy abszolút része ennek a gondolati alkotói közösségnek, és aztán például Milinszky Boglárka, tényleg 15 kiállítónk vagy, szóval nem fogok mindenkin végigmenni, de hogy tényleg van például köztük olyan, akinek a munkája a kulturális emlékezettel, traumákkal foglalkoznak, de hogy például közben olyan ezt is abszolút így a tájba, a földbe beágyazott folyamatként vizsgálja, vagy olyan anyagokat használ. Tehát, hogy a kulturális emlékezet tehát nem csak kulturálisként, hanem a természeti által is meghatározottként vizsgálják. Vagy például Bori Om, aki a folyókon keresztül vizsgálja azt, hogy ezek milyen történeteket tudnak elmesélni emberi és nem emberi tényezőknek az együttes alakulásáról. Szóval ez így alakult, és tényleg ez fontos volt számunkra, hogy akinél pedig azt éreztük, hogy annyira nem simul bele simán ebbe a koncepcióba, akkor azt nem feladtuk, vagy kitettük a kiállításba, hanem ezeket a kapcsolódási pontokat kerestük továbbra is, és akkor tulajdonképpen így született meg a kiállításnak az a koncepciója, ami pedig inkább a mi munkamódszerünkre, vagy a kiállítás létrehozásának a folyamatára utal, ami pedig a permakultúrás kertészkedés, mint egy metafora.
Tehát ez nagyon izgalmas, és ugye a megvalósítás is, mert ugye objektek és vetítés is egy nagyon komplex módon van fölvezetve sokféle képzőművészeti műfaj egységében.
Ez a műfaji szempont, ez a rész, ez tényleg teljesen organikusan alakult, tehát hogy az egész folyamatban minket nagyon érdekelt ez, hogy ez az organikus és nem organikus szintén hogyan jelenik meg, hogy ugye egy oktatási helyzetben, ahogy ott összeverődünk, és valamennyire van ez a tanrend, hogy mit kell csinálnunk, de hogy közben meg tényleg minél inkább akartunk az egésznek az organikusságára is figyelni, és például ez alapból egy nagyon organikus dolog volt, hogy tulajdonképpen azokkal dolgoztunk együtt, akiket ez a megkerés is megszólított. Szóval, hogy ez már adott egy ilyen nagyon érdekes kiinduló pontot. A műfaj, szóval, hogy egyszerűen azért is ennyire gazdag a kiállítás műfajok szempontjából is, vagy anyaghasználat szempontjából, mert hogy nagyon sokféle ilyen alkotói gyakorlat van a doktoriskolában, ez nagyon nyitott közösség, tényleg tervező grafikusok is például, pont mondjuk többen foglalkoznak performance-szal, nálunk is lett volna egy performance-művész, aki végül időpont nem egyezés miatt nem vesz végül részt, de hogy tényleg sok mindenki, és vannak, akik művészetpedagógiával foglalkoznak, ők például az egyik művészetpedagógiával foglalkozó hallgató, ő egy ilyen művésztárgy objekt sorozattal is részt vesz a kiállításban, de hogy ő például január során egy workshopot is tartotta a résztvevő művészeknek, meg a kurátoroknak. Tehát, hogy ő például ezt a művészetpedagógiai gondolkodását is be tudta hozni a kiállításba.
Mennyiben változik a kurátor szerepe egy ilyen jellegű anyagnál?
A kurátor szerepe, most pont úgy beszélek, hogy én egyébként ebben a kiállításban én a kurzus oktatója vagyok. Nyilván valahol összefogtam a folyamatot, de hogy igazából tényleg nekem ebben az is kihívás volt, mondjuk gyakorló kurátorként, hogy a hallgatókat hogyan tudom minél inkább a kurátori szerepbe hozni, hiszen ők ennek a kiállításnak a kurátorai, ezzel tanulják azt, hogy hogyan kell kiállítást készíteni. És hát úgy változik a kurátor szerepe, hogy tényleg így, ez így nagyon egyszerűnek hangzik, de hogy tényleg nagyon próbáltunk az adott művészek munkáiból kiindulni, és azok mentén keresni kapcsolódásokat, és nagyon nyitottak voltunk arra is, amikor mondjuk a művészek valami miatt jelezték, hogy ők mégis inkább más anyaggal vennének részt, arról, amit gondolunk. Aztán itt a kiállítótérben is például voltak ilyen átrendeződések, amik nagyon izgalmas új összefüggéseket alakítottak ki. Nekem például az egy nagyon izgalmas pont volt, amikor két kiállító, Bori Om és Korodi Luca, akik egy térben vannak két olyan elég komplex munkával, mind a kettőben van videóvetítés is, meg hang is, meg ilyen egyéb elemek a térben, hogy ő nekik a hangsávjukon mi azon gondolkoztunk, hogy azt hogyan tudjuk úgy installálni, hogy mondjuk az egyik hallatszódjon, akkor a másik menjen fülhallgatóval, vagy mind a kettő menjen fülhallgatóval, vagy ne zavarják egymást, és akkor ők egy ponton azt mondták, hogy ők ezt úgy szeretnék kiállítani, hogy a két hangsávot egybe mossák. És akkor még a megnyitva előtt nem sokkal derült, hogy jönne még abban a térben egy harmadik művész, és akinek a munkájára, ami azt hittük, hogy nem lesz hangja, de hogy lesz hangja, egy kompresszor levegőt visz be a rendszerbe, és utána ilyen sípokat szólaltat meg, szóval, hogy még egy hang beúszott a térbe. Szóval, hogy így ilyen állandó alakulásban volt az anyag.
Ugye a kurátor pár évtizeddel ezelőtt megvolt a kétdimenziós kép, a háromdimenziós szobor, és akkor azokat kellett elrendezni. Most pedig sok mindenféle van, mozgás van, filmek vannak, képek vannak, és a műalkotás sem olyan, hogy statikus, hanem mindenféle fény megmozgással bír. A kurátor munkája mennyiben változik meg? Hogyan is sikerül fölkészíteni a hallgatókat arra, hogy ugye a teljes teret lakják be ezzel a nagyon komplex világgal, ami mindegyik más.
Itt megint azt emelném ki, hogy a művészek szerepe ebben óriási, tehát hogy mi nem tőlük izoláltan próbáltuk kitalálni ezt az anyagot, pontosabban nyilván törekedtünk rá, hogy legyen egy előzetes elképzelésünk arról, hogy ez az anyag hogy fog működni a térben, megpróbáltuk beosztani, hogy mihol legyen. Szóval volt ebben kihívás, de hogy igazából egy csomó nagyon jó megoldás az akkor született meg, amikor itt installáltunk a héten a művészek jelenlétében. És hogy nagyon sok minden akkor vált még sokkal izgalmasabbá. És ez nekünk fontos is volt, hogy mondjuk erre adjunk teret, meg időt a művészeknek, hogy ide lehetett jönni. Ez nyilván egy szerencsés eset is, hogy a művészek majdnem mindig tudtak lenni személyesen, és ez egy ilyen együtt gondolkodás tényleg, ami az egész kiállítás kiinduló pontja volt, azt így lehetővé tett. Szerintem ez a generáció, akik most ők már annyira nekik ez valahol természetes, hogy ez nem jelent nekik akkora kihívást talán.
Nagyon izgalmas ez az egy téma. Lesz ennek folytatása más téma, vagy más gondolati felvetésben?
Hát én nagyon remélem, hogy ezt valamilyen módon a doktoriskolával ezt a közös gondolkodást tovább tudja vinni a tanszékünk, meg konkrétan ezek a hallgatók is akár, tehát ugye ők ezen túl majd, hogyha itt lediplomáznak, kurátorként fognak dolgozni, most megismertek egy csomó művészt, a művészek is megismerték őket, tehát ebből akár ilyen pont a kiállításban is kiemeljünk, hogy a spontán elburjánzó, kihajtó dolgoknak is szeretne adni ez a kiállítást, tehát remélem, hogy ez a jövőbeli együtt dolgozásokra is igaz lesz. Lesz majd egy záró esemény itt ennek a kiállításnak, ahol a művészekkel közösen fogunk beszélgetni a kint levő munkákról. Lesz egy kapcsolódó workshop is, amit Bori Om tart, ezek a kiállításnak a Facebook eseményében majd ott meg fognak jelenni ezek az információk is, és meg a jövő év során ezek a hallgatók le fognak diplomázni, és ezen a tanszéken a diploma feltétele egy diplomakiállítás elkészítése is, tehát hogy ott az ő munkásságukat ott lehet majd tovább követni. Nagyon sokan, nagyon sok művészeti helyen dolgoznak már most párhuzamosan, illetve még az jutott eszembe, hogy a doktori iskolának pedig az is szokása, hogy ott akik másodéves hallgatók, ott a másodév végén van a komplex vizsgájuk, amihez mindig társul szintén egy komplex vizsgás kiállítás is, tehát ez gondolom idén a szemeszter végén is lesz. Úgyhogy akiket meg a doktoriskolásoknak a munkái érdekelnek jobban, arról az évfolyamról is több kiállítónk van, szóval, hogy ott is lehet azt figyelni.
Köszönöm. Tehát az Art Department, ez Rajk László régi lakásában a Paulai Ede utca 19 szám alatt található. Ez egy csodálatos kiállítóhely, ahol látható a mindent összevetve kiállítás. Gyakran ismételt kérdések gyík módszertani kiállítás a Ludwig Múzeum gyűjteményéből. A rövidítése gondom van, mert gyík ma is van gyermek- és ifjúsági képzőművészeti műhely, amelyet 1975-ben Szabados Árpád, A Magyar Képzőművészeti Egyetem későbbi dékánja és Várnagy Ildikó elképzelései alapján a Magyar Nemzeti Galéria akkori vezetésének felkérésére jött létre. És most is szerveznek programokat a gyermekek vizuális nevelésére, most a Marcibányi téren. Szóval a Ludwig Múzeum gyíkja egy másik. Arról szól, hogy a kortárs művészet befogadása sokszor nem egyszerű feladat. Mégis hogyan közelít a témához egy múzeumpedagógus? Milyen kérdésekkel módszertani megoldások sorával segíti a látogatót, akikből időben visszatérő múzeumba járó válhat, abban, hogy jobban megértse az egyes műveket, a művészek motivációját, gondolatvilágát. Ezt a kiállítást a művészettel, azon belül is főleg kortárs művészettel kapcsolatban megfogalmazott, gyakran ismétlődő kérdések hívták életre. A múzeum gyűjteményéből rendezett válogatás éppen ezekből a gyakran banálisnak tűnik kérdésekből indul ki, és interaktív elemekkel kiegészítve és új nézőpontokat kínálva ösztönzi a nézőt a művek önálló értelmezésére. A kiállítás iskolai és egyetemi csoportoknak, pedagógusoknak és múzeumpedagógusoknak egyaránt ajánlják. A kiállítás a Van Művészi Vénát Nemzetközi Művészetpedagógiai Kezdeményezésben résztvevő szervezetek, köztük a Ludwig Múzeum által írt könyvhöz, Miért művészet is kapcsolódik. Pedagógiai koncepció Hemrik László, kurátor Bence Ilona és Nagy Barbara. Velük beszélgetek.
Ez egy különleges dolog, mert itt nem a műtárgyakra fókuszálnak, hanem...
Hát a műtárgyakra is egyébként.
Különlegesen fókuszálnak a műtárgyakra.
Igen, a kérdésfeltevésen keresztül a megismerést szeretnénk, a műtárgyakhoz való kapcsolódást kicsit jobban közelebb hozni a látogatókhoz.
Lehet, hogy azt mondanám, hogy a műtárgy maga választ ad a kérdésre, hogyha nem, akkor igyekszünk segíteni és egy lehetséges választ megfogalmazni azokkal a válaszokkal, amiket megírtunk, és a QR kód meg az összes többi háttérinformáció pedig azt segíti, hogy mindenki az életkorának egyáltalán érdeklődésének megfelelően megfogalmazza a saját válaszát. Tehát, hogy mégiscsak a műtárgy áll a középpontban. Igen, bocsánat, ez egy fontos dolog.
De hogyan választottok? Mert ugye a kortárs művészet nagyon-nagyon sokszínű, sok műfajú, sok elágazású.
Igen, ezek az első térben megjelenő ilyen szervezőelvek voltak először bennünk csak ilyen belső munkacímek, mert tudtuk, hogy szeretnénk foglalkozni a művészettörténeti vonatkozásokkal is egy ponton, az anyaghasználattal, a társadalmi kérdésekkel, és aztán ezek voltak a szervezőelvek, amik mentén választottunk, és hogy igen, volt az a nagy teremben pedig ott az anyaghasználat.
A gyűjtemény egyrészt meghatározta, hogy milyen tárgyak azok, amiket kiállíthatunk. Nyilván azt is figyeltük, hogy melyeket tartunk provokatívnak, melyek kapcsán merülnek föl gyakran ismételt kérdések, melyek azok, amelyek a kortárs művészet számára releváns témák, vagy trendi témák, és először így születtek meg ezek a Bettina által említett témák, topik, nagyobb témakörök.
Hogyan sikerült választani, mert ugye most meg volt egy koncepció, de hát ugye a gyűjtemény nagyon-nagyon gazdag és nagyon sokszínű, hogy ebből kiragadni pár művet, jellemzeteseket a kérdéseknek megfelelően.
Hát aztán jó volt ez a tér szerint szűkítés és tagolása szerintem a kiállításnak, és akkor igazából ezen a ponton aztán a tér volt az, ami meghatározta, hogy mit tudunk kiállítani és mit nem, és ezért is került például egy nagyobb terembe a társadalmi kérdések és az anyaghasználat, és egy kicsit kisebb méretűek a többi művek.
A kérdések is formálták azt, hogy milyen művet választunk, és a mű is formálta a kérdéseket természetesen. Tehát, hogy vannak ezek a bizonyos gyakran ismételt kérdések, amiket kaptunk formokon is, tehát amiket nem lehetett megkerülni, de amellett volt néhány olyan, amit hát sok-sok beszélgetéssel egyébként, tehát, hogy azt gondolom, hogy sok közös megbeszélés vezetett oda, hogy lett tisztult.
Igen, és vannak olyan kérdések, amik nagyon konkrétan a műre kérdeznek rá, például, hogy a Legóból koncentrációs tábor az csak ezzel a művel foglalkozik, de hogy ilyen általánosabb kérdések is vannak, amiket több művel lehet közösen elemezni.
Ugye ez egy olyan kiállítás, ami szinte kihívja a
látogatók érdeklődését, és kell jönni, és kell kérdezni, kikre számítanak, szóval ki volt a célközönség.
Mindenféle korosztályra. Pont talán ez sokan vannak, akik ismerik a múzeumot, szeretik a programokat, visszajáró vendégek. Természetesen őket nagyon-nagyon szeretjük, de ha lehetséges, akkor az a célunk, hogy bevonjunk, behívjunk olyanokat is, akik korábban még talán nem jártak itt, de a kicsiktől egészen a nyugdíjas korig tervezünk különböző programokat és foglalkozásokat.
És nagyon izgalmasak a művek elhelyezése is, mert nem csak szemmagasságban, a standard szemmagasságban, hanem változatos magasságokban láthatjuk a műveket.
Igen, ezt a Barbara ki is emelte, hogy van, ami azért is került alacsonyabb szintre, hogy a fiatalabb, vagy a kisgyerekek is hozzáférhetőbb, illetve akik kerekesszékkel érkeznek a múzeumban, azoknak is közelebb legyen.
Bocsánat, csak annyi, hogy egy kihívás volt, hogy amellett, hogy ez egy ilyen típusú kiállítás, fontos célunk volt, hogy mind kiállítás is működjön, tehát, hogy esztétikailag is azért ezek szépek legyenek, és jól működjenek.
A maga a feldolgozás is olyan, hogy többféle módon szólítsa meg a nézőt, a látogatót.
A válaszokat röviden, tömören igyekeztünk megfogalmazni, 500 karakternél nem hosszabban, ezzel egy ilyen szélesebb kört tudjunk elérni. A QR kód segítségével plusz szakmai tartalmakhoz lehet jutni, hogyha valaki többet szeretne tudni, és van az egyenlő eséllyel hozzáférhető információ, ami pedig, igen, ez a megfogalmazást, a mondatok hosszát, de a szövegnek a tördelését is, tehát hogyha egy mondat nem fér ki egy lapra, akkor azt hogyan tördeljük, tehát ez nagyon-nagyon fontos a szöveg könnyen érthetősége szempontjából. Ez az A2 és a B1-es nyelvi szint között van.
Milyen élmény volt összeállítani ezt az anyagot?
Nagyon inspiráló, ugye mi mind a hárman itt a múzeumban múzeumpedagógusként dolgozunk, de például én kurátorként végeztem az egyetemen, Barbara művészettörténész, tanít is, és hogy mindannyian behozhattuk azt a hátteret, amivel a múzeumi tevékenységünk mellett is foglalkozunk, és hogy szerintem ezek a különböző nézőpontok nagyon jól erősítették egymást.
És gondolom folyamatosan, tehát a mindennapi munkájukban is azért ez hasznosul, az, hogy van egy ilyen háttér.
Igen, nagyon nagy kaland volt, izgalmas volt, szerettük csinálni.
Igen. Meg a sok másfajta múzeumi folyamatban is beleláttunk, a kiállítás építés, a szövegírás, meg mindenből részünk volt, úgyhogy mi is szerintem ezután másképp viszonyulunk majd a kiállításokhoz, amikben dolgozunk, mint múzeumpedagógusok.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük.
Lehet egy költővel több irodalmi sorozatot indít a Centrál Színház. Március 24-én Nyári Krisztián és Pap János vendégek Karafiát orsolja. Céljuk, hogy ismert és kevésbé ismert versek, levelek és történetek révén is nyerjünk bepillantást Juhász Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső szerelmi lírájába, a múzsák sorsába. Sok humorral, néha meglepő fordulatokkal, olykor pedig nyomdafestéket alig tűrő anekdotákon keresztül kelnek életre a költők. A verseket Mészáros Piroska, Rada Bálint és Pap János a Centrál Színház színészei tolmácsolják. A szövegeket válogatta és szerkesztette a Horváth Panna és Pap János. Játszunk, így száll énekünk fel, játszunk szavainkkal és életünkkel, mert jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk. Így és Gyula. Tehát lehet egy költővel több irodalmi sorozatot indít a Centrál Színház, az első március 24-én lesz. Március 16-ától újra Bach mindenkinek fesztivál. Városon és vidéken szerte a Kárpát-medencében is azon túl idén 11. alkalommal rendezik meg a Bach mindenkinek fesztivált, Magyarország legnagyobb ingyenesen látogatható klasszikus zenei fesztiválját. A Fesztivál Szövetség névódiát is elnyert nagy programsorozat az idén újra tízezrekhez viszi el Johann Sebastian Bach muzsikáját, és vele az örömteli, lélekemelő élmények sokaságát.
270 településen, több mint 400 eseményen csendülnek fel a zene óriásainak dallamai határokon innen és túl, szerte a Kárpát-medencében, sőt, Ausztráliától Amerikáig a világban szétszorodott magyarok is bekapcsolódtak már a fesztivál által összefogott nagy közösségbe. A Bach Mindenkinek fesztivál sokrétűsége is egyedivé teszi a fesztivált. A Zeneakadémiától a Gödöllői Királyi Kastélyig, a leghíresebb koncerttermek mellett zeneiskolák, templomok és nyílt terek is otthont adnak a rendezvényeinek. Kossuth és Liszt és Prima Primissima díjas kiválóságok is közreműködnek a programon. Tehát Bach Mindenkinek fesztivál idén is lesz a Zeneakadémián, a Gödöllői Királyi Kastélyban, a Kölcsei Központban, Debrecenben, Budapesten az Országos Rendőrségi Igazgatási Központban Bach Ezer Arca című műsor lesz, Magyar Zeneházában Bach fúvósokon, a Kálvin téri református templom előtt közös koráléneklés lesz. További részletes információk a fesztivál honlapján érhetők el bachmindenkinek.hu. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. Remélem, a jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.
Kid Carson, take my best four horsemen, please, and ride out to the four directions, make my great lands barren for me, make my great lands barren for me.